Én Stirkata vagyok, ez pedig a Bitcoin Kebab, a Bitcoin Bázis podcastja. A mai vendégem Mészáros Péter, a pénzügyi fitness weboldal és YouTube csatorna alapítója, aki 2006 óta foglalkozik komolyabban befektetéssel, és azért hozta létre ezeket a platformokat, hogy segítse másoknak is tanulni a pénzügyekről és a befektetésekről. Péterrel ma arról fogunk beszélgetni, hogy hogyan kezdett el befektetni, milyen stratégiát követ, mit gondol a Bitcoinról és más kriptovalutákról, milyen kihívásokkal és lehetőségekkel szembesülnek a magyar befektetők, és milyen tanácsokat adna azoknak, akik most kezdenek el foglalkozni a pénzügyeikkel. Szóval üdvözöllek, Péter, a podcastban, és köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásomat. Nem volt egyszerű összehoznunk ezt az adást, de itt vagyunk.
Nem, de szia Kata, üdvözlök mindenkit, és nagyon örülök, hogy itt lehetek végre, és... Nagyon várom ezt a beszélgetést most, amiket feldobtál témákat. Hát azt hiszem, hogy holnapig van időd.
Én ráérek. Na de ezt kezdjük csak szépen.
Te irányítasz, igen.
Kezdjük csak szépen az elejéről, és azt azért tegyük hozzá, nem mondtam el a felvezetőben, hogy azért neked van egy elég komoly másik foglalkozásod is, ha szabad így mondanom. Egy kicsit megteszed, hogy bemutatkozol, és elmeséled így a hátteredet, és hogy hogyan jött ez a téma?
Igen, a hátterem az nem pénzügyi, hanem biofizikát tanultam Szegeden, és aztán utána dönthettem, hogy ott maradok dolgozni, mint labordroid, vagy hát ki kell lépnem, és ez nekem a doktori fokozat volt a tudományos pályán, ugye az a következő lépés, és én Hollandiába mentem doktorizni. És így szereztem meg az orvostudományok doktora címet, és közben végig érdekeltek a pénzügyek, tehát én a tudománynak is mindig a praktikus oldalát, az üzleti oldalát vettem, ez még a szegedi időkből származik ez az érdeklődés. Tehát üzleti tervíró versenyekre jártam itt is, meg hasonlók, és elkezdtem én is befektetni, tanulni, tapasztalni. Láttam, hogy ez milyen, és nekem ezről többet kell tanulnom, tehát így elkezdtem ezt az egészet, és szeretnék visszaadni nyilván a társadalomnak is. Úgyhogy ez a hátterem, ma már a befektetéseimből élek, a pénzügyi fitnessből élek, a Patreonból is élek, és még megtartottam, azért még nem adtam fel a úgymond a civil munkámat, de részidőben csinálom.
Nagyon, nagyon érdekes, egy ilyen komoly pályát, sőt, két ilyen komoly pályát gyakorlatilag, párhuzamosan. Volt egyébként valami személyes indítatásod, esetleg olyan súlyos pénzügyi hiba, mondjuk, amit elkövettél, ami esetleg így ráfordított erre a pályára, vagy ez abszolút nem játszott szerepet?
Azt mondanám, hogy nem igazán. Tehát nyilván mindenki hibázik, amikor egy folyamat, hogy az ember eljut A-ból B-be, ugye? Az nem egyenes vonalba történik, hanem mindig hullámzik föl le az ember, ahogy a tőzsde is hullámzik föl le. Tehát azt mondom, hogy olyan nincs, aki nem vétene hibákat. De nem ez számított igazán, hanem az elején már láttam, az először, amikor vettem, teljesen zöldfülüként, tudatlanul vettem egy befektetési alapot, amit az interneten láttam, hogy ez egy román bankokba fektető befektetési alap. Jó. Oké.
Jól hangzik.
Nem volt, érted, hogy akkor még semmi, tehát teljesen zöldfül. És akkor láttam, hogy mondjuk, már nem emlékszem pontosan a számokra, de mondjuk egy-két hónap alatt fölment 20%-ot. És akkor utána két héttel vagy egy hónappal utána -30%, -15%, már nem emlékszem. Tehát, hogy mínuszba. És akkor még egy hónapra rá +30% körül. És akkor ott eladtam. És akkor láttam, hogy néhány hónap alatt az ember keresett mondjuk 30%-ot ezzel, és nyilván tudtam, hogy szerencsém van, de nem értettem, hogy miért. És akkor láttam, hogy erről többet kell tanulni, mert ez nagyon fontos lesz. És aztán, ahogy egyre inkább beleástam magam ebbe az egészbe, és mostanra már azt hiszem azért mondhatom, hogy nagyon jól értem, hogy ennek az egész fiat pénzrendszernek mi a háttere, és hogy működik, és te, ugye, gondolom a hallgatói többsége is, akik szeretik mondjuk a bitcoint valószínűleg, ugye a fiat pénzt kevésbé szeretik, és ha ezt elkezded megérteni, hogy ez hogy működik, akkor egyszerűen erről látnod kell, vagy jött az érzés magától, hogy ezt meg kell osztani másokkal, ezzel tenni kell, ez ellen valamit, de majd biztos beszélünk erről. De hát igen, úgyhogy valahogy így, nem mondanám, hogy volt egy nagy hiba.
Nem. Jó, azt azért hadd mondjam el még itt mellékinformációként, hogy nem habokra osztogatod a tanácsokat, hanem te megcsináltad a vagyonalap és portfóliókezelői szakvizsgát is, tehát hogy...
Azt is, igen.
Azt is, többek között. Na, nagyon jó, hogy említetted itt a fiat pénzrendszer megértését és ennek összefüggését a bitcoinnal. Beszélgessünk egy kicsit erről, a fiat pénzrendszerről. Mi a véleményed a jelenlegi pénzügyi rendszerről? Hogyan definiálnád a jelenlegi pénzügyi rendszer? Tudom, hogy ez egy nagyon nehéz kérdés, és nem is inkább a definícióra hegyezném ki, hanem inkább arra, hogy mik az előnyök, mik a hátrányok. Igen, és hát látjuk, hogy van probléma, tehát ezt nem is inkább kérdésként, hanem kijelentésként fogalmaznám meg.
Egyet is értek vele, amikor kérdeznéd is. Hát ahogy említetted, ugye ciklusokban működik ez is. Én nagyon sok minden ciklusokra tudok visszavezetni, vagy hát szeretek is a történelem. Ez, ugye nem tudom, hogy te mennyire olvasol történelmi könyveket ezzel kapcsolatban, de én nagyon szeretem, és ez köti nekem össze még a világot, és az, hogy hol tartunk ebben a ciklusban. Tehát ha ezt az oldalt is látod, akkor teljesen másképp nézel a világra, fogalmazunk így. Úgyhogy, hát igen, tehát a fiat pénzügyi rendszerben élünk most már, és akkor annak közeledünk a vége felé. Tehát a hosszú adósság ciklusnak a vége felé járunk. Nem tudom, hogy mennyire menjünk bele, hogy mi az a fiat pénz, szerintem ezt már tudják a hallgatók.
Igen, én úgy gondolnám, hogy ez ugye a fiat pénz a
de általában
jelenleg használatos.
Általában úgy kezdődnek, hogy valamilyen hard money-val kezdődik, a jelen esetben az arannyal, és aztán ez egyre inkább felpuhul az emberi viselkedésnek, a politikusoknak köszönhetően, és aztán egyre inkább átmegy utalványok formájába, és aztán ez áttér a teljesen fiat pénz irányba. És ez van már, hát azt mondanám, hogy legalább már az 1913-ban jött létre ugye a Fed, Federal Reserve rendszer, onnantól kezdve már elkezdték higítani a pénzmennyiséget, de azért még hozzátenném, azért jöttek eredetileg létre, hogy amikor válság van, akkor a pénzmennyiséget meg tudják növelni, tehát elasztikussá tudják tenni a pénzmennyiséget, akkor úgymond nyomtatnak, de hogy aztán megőrizze a pénz az értékét, a válság elmúltával ezt vissza kellene szívni, mint valahogy, amit ma is próbálnak csinálni. Csak aztán ezt mindig elfelejtették megtenni azóta. Különösen az elmúlt évtizedekben ezt látod már Bernanke óta, hogy Greenspan kezdte, az a fedelnök, korábbi fedelnök, hogy ugye mindig meg kell menteni a piacot, és akkor nagyon sokat tudnék elmondom erről beszélni, de 33 óta már az emberek Amerikában nem tudtak arannyal fizetni, már mint fizikailag érmékkel, de az országok között még volt arany fedezet, és aztán ugye jött a Bretton Woods-i konferencia 44, és aztán 71-ben volt az, amikor már teljesen eltörölték az arany.
Igen, ugye kihúzták a fiat mögül, mint biztosítékot az aranya.
Teljesen csak fiat pénz lett hát a dollár is, meg minden más lassan. És volt egyébként alkalom arra, hogy visszatérjenek például Európában is az aranyrendszerhez utána, de ezt Amerika megakadályozta, tehát megfúrták.
Természetesen.
És hát most arra pedig már ott tartunk, hogy megint ugye iszonyat nagy az államok adóssága, a gazdaság lassan már kezd tönkremenni, abból az okból is, hogy mindig megmentik a piacokat, nem engedik össze omlani ugye azokat a befektetéseket, amiknek nincsen helye, tehát hogy hagyni ki
a piacon, igen.
Pusztítást, Igen, tehát igen, és akkor emiatt a produktivitás is rossz, a félre mennek a befektetések, ennek a levét isszuk, és közben egyre több és több adósság van, amiből egyre kevesebb és kevesebb GDP keletkezik, tehát igazából egyre inkább belefulladunk ebbe a problémába. Miközben nőnek ugye az egyenlőtlenségek a társadalomban is, aminek az egyik legfőbb oka az, hogy fiat pénzt használunk. Szeretném, akkor szélesen elmondom, hogy miért, de...
Igen, légy szíves, mondd el. Most közben azon gondolkodtam, csak egy mondatot szerettem volna közbeiktatni, hogy ugye, hogy ugye szabad piacnak hívjuk a piacot.
Igen, nem.
De hogy valójában abszolút nem szabad ez a piac, ugye ezek miatt is, amiket most elmondtál.
Igen, igen, tehát utáltuk a kommunizmust. Én nem éltem akkor igazán abban a rendszerben, de azért tudjuk, hogy, vagy mindenki gondolom sejti, hogyha odafentről megmondják, hogy hány cipőt kell gyártani, és milyen színűt, akkor az nem működik jól ez a rendszer, igaz?
Így van.
És akkor elvileg most szabad piaci gazdaságban élünk, és mindenki szidja ezt a piaci alapú gazdaságot, hogy milyen rosszul mennek a dolgok, mert régen minden jobb volt, csak azt felejtjük el, hogy ez már nem az a szabad piaci rendszer, amit kitaláltunk. Elég, hogyha csak arra gondolsz, hogyha most főleg a pénzről beszélünk, és azt vesézzük ki azt az oldalát, akkor nézd meg, hogy van egy testület, ugye a 8-fejű sas, vagy ott mondaná, vagy 12-fejű, nem tudom, és az a lényeg, hogy ők azok, akik megmondják, hogy milyen legyen a kamatszint. Ezt egyszerűen ők eldöntik. Nem a piac határozza meg. De nézhetnéd akár ennek a kormánynak a költekezéseit is, hogy az is mennyire piaci alapú, de visszatérek akkor erre, mert erre kérdeztél rá, erre, hogy miért van egyenlőtlenség, és igen, tehát hogy az infláció. Ugye
igen,
mi,
nagyon vagy, aktuális.
Igen, mi, vagy te is valószínűleg, de sajnálom, hogy ez durva, de majd erről én is külön még egy YouTube videót fogok csinálni. Infláció van, és mi, főleg az ausztriai közgazdaságnak a elveit tartjuk szem előtt, vagy abban azzal értünk egyet leginkább azzal a modellel. Nem tudom, hogy te hogy...
Na, ezt akarom kérdezni, igen, hogy mennyire ástad bele magad ugye az osztrák közgazdaságtanba szemben a Keynesi alapvetésekkel.
Amennyire egy normális ember beláthatja, annyira igen, tehát volt is erről videóm, hogy hogy gondolkodik egy központi bankár, nem tudom, hogyha visszamész, de alapvetően az a probléma, hogy a gazdaságnak a megtakarításon kéne alapulnia, ma pedig a fogyasztáson alapul. És úgy vannak vele a központi bankárok, hogy létrehozunk egy csomó pénzt, azt kiküldjük a gazdaságba, az majd keresletet teremt, és akkor emiatt beindul a gazdaság.
Igen.
Csak akkor különben, csak ugye ebben benne van eleve az, hogy ez inflációval jár, aminek egyébként van legalább 12 féle definíciója, de számomra az magyaráz meg legtöbb mindent, legalábbis hosszú távon, rövid távon nem, de hosszú távon, hogy a pénzmennyiség bővülése maga az infláció.
Így van, tehát elöntjük a piacot a pénzzel, és nyilván ezáltal elértéktelenik.
Igen, és ezzel nagyon sok probléma van, tehát például nem a, ugye, igen, tehát jól mondod, elnézést, nem az arany lesz értékesebb, az arany nem csinál semmit, hanem csak az a pénz, amiben mérjük, egy forint vagy egy dollár ér egyre kevesebbet is kevesebbet. És ilyen már, nem is tudom, százával, ezrével volt a történelemben, mindegyik lement a nullára, majd eljutunk biztos oda is, de a lényeg, hogy van ez az infláció, hogy növelik a pénzmennyiséget. Látod, a kormány is költekezik. Most, ha kormányról beszélek, nem éppen a mai kormányról Magyarországon.
A mindenkori kormányról, persze.
Igen, tehát nem akarom én ezt politikai sávra terelni, mert nem a kormány a jelenlegi, hanem az előző.
Hát nyilván ez egy folyamatnak a vége, tehát ez nem, igen, sohasem egy kormányt hibáztathatunk valamiért, hanem egy...
Igen, mindegyik azt használja, mindegyik ezt a pénzügyi rendszert használja, és a következő, ha ez nem változik, már pedig Magyarország nem fogja tudni ezt megváltoztatni, ugyanezek a problémák elő fognak kerülni. Na, de az a lényeg, hogy egyenlőtlenség, és hogy működik ez. Tehát, hogy amikor a kormány pénzt nyomtat, akkor, vagy a központi bank, akkor azt nem úgy teszi, hogy azt mondja, hogy kedves Kata, Péter, most mindenkinek a bankszámláját megduplázzuk, mondjuk. Vagy azt mondjuk, hogy van a tárcádban 1000 forint, akkor az holnaptól 2000-et fog érni. Uh-huh. És akkor megduplázzák a pénzmennyiséget az egyszerűség kedvéért, és akkor mindenkinek egyszerre megduplázódna a pénzmennyiség. Nem így történik, hanem először létrehoznak pénzt, és azt odaadják egy havernak, egy politikai elitnek, ugye valakinek oda kell adni,
yeah.
És ez, a, ez az elit csoport, akit a kormány úgymond kedvel, hogy így fogalmazzunk, uh-huh. ugye azt költheti ezt a pénzt el először. És akkor emiatt van az, hogy ők még a régi árakon ezzel a friss pénzzel be tudnak vásárolni, és mire aztán az tovább gyűrűzik a gazdaságba hozzád meg hozzám, addigra már az beépül az árakba, és mi már a emelkedett árakkal találkozunk, és akkor ezért leértékelődött a pénzünknek a vásárlóértéke. Tehát más szempontból is meg tudnám mondani, hogyha majd például a jelenlegi kormány, vagy a múltkori, vagy a következő, mindegy, de az állam nyomtat mondjuk 1 milliárd forintot, az egyben azt is jelenti, hogy 1 milliárd forintnyi értéket lopnak tőlünk, és aztán odaadják egy általuk kiválasztott csoporthoz, aki azzal először bevásárolhat. Utána mennek föl a különböző termékeknek az árai, tehát egyre többet fizetünk a boltba, többet is adózunk, pedig először már ugye ellopták tőlünk azt a pénzt. És
de nem
adózni is kell. Tehát,
De dupla csalás, tehát a csalások csalása.
Hát igen, igen, ugye hogy ma ezt is szokták mondani, hogy az infláció az egy olyan adó, ez egy ilyen rejtett adó, amit nem kell, hogy megszavazzunk, de mégis megtörténik. Tehát az indirekt adója a kormánynak. Igen, beszélhetnék még más aspektusáról is, de kérdezem.
Te szoktál azon gondolkozni egyébként, hogy hogyan tudják a mai napig az emberiségen végigvinni ezt a fajta arcátlan csalást gyakorlatilag?
Teljesen egyértelmű, a könyvemben is megmutattam, leírtam. Ugye megnézed a korábbi bank kihelyzetet. Tehát teljesen normális, hogy az arany érméket, azokat leváltjuk papírpénzre, mert ugye, vagy hát leváltottuk mondjuk 100 évvel ezelőtt, mert kényelmetlen annyi aranyat cipelned, érted, hogy mire gondolok?
Így van, nehéz, nem mozdít. Igen.
Az is normális, hogy egyébként a technológia előre haladtával más formákban tudunk pénzt utalni, fizetni. Ez is nagyon jó. Eddig semmi baj. A probléma ott kezdődik, amikor ezekből a bankjegyekből egyre többet és többet állítanak elő, és aztán amikor áttérnek a teljesen fiat pénzügyi rendszerre, akkor ezek az új bankjegyek megszólalásig szinte hasonlítanak az eredeti aranyfedezetű társaira. Jó? Mm. Tehát vagy ezüstfedezetű, mindegy, mutattam ilyeneket. Nekem is van, érdekességként is lehet vásárolni, hogyha úgy gondolod. A lényeg, hogy ezek nagyon hasonlítanak, tehát az ember elhiszi róla, hogy ez az. És akkor ebből ezt nagyon lassan csinálják, ezt az inflációt, olyan lassan, hogy ne lázadjál fel ellene. És hogyha ez generációkon és generációkon keresztül csinálják, akkor te már abban nőttél fel, hogy csak fiat pénzt használtál, neked az a természetes, te észre sem veszed, hogy itt valami nem működik. Igaz? És ezért tudják megcsinálni. Tehát az embereknek a tudatlansága, hogy nem értik, hogy ez hogyan működik. Ugye Henry Ford is megmondta, hogy ha az emberek értenék, hogy működik a monetáris rendszer, vagy pénzügyi rendszer, akkor estére lázadás lenne. Tehát ezt meg tudják csinálni, hogy ezért az értéktelen facakért dolgozzunk.
Neked egyébként mi a tapasztalatod? Tehát tudom, hogy kurzusokat is szervezel, tehát vannak közvetlen kapcsolataid igazi emberekkel, akik pénzügyekkel foglalkoznak. Mi a tapasztalatod, amikor hozzád oda kerül egy tanuló, mennyire értik ezt a rendszert, mennyire van elképzésük, mennyire vagy részese mondjuk olyan pillanatoknak, amikor tényleg az az ember ott megérti, összeáll a fejében ez az egész homlok elcsap, és azt mondja, hogy atya úristen, igen, vannak ilyen élményed, vagy mennyire rossz a helyzet a te statisztikád alapján?
Teljesen így lehet.
Katasztrófa.
Hogyha nem így lenne, akkor, és ez nem kell egyébként sok százalék, tehát 3-5 százalék is talán már elég ahhoz, hogy meglegyen ez a kritikus tömeg, tehát az embereknek nagyon-nagyon kicsi része az, aki érti, hogy hogy működik az infláció, és utána ez a piros kapszula élmény. Tehát nagyon nem örül neki, hogy ebbe él, meg ez van, de jó, hogy megérti, és utána már elkezd tudni tenni ellene, hogy megvédje a vásárlóértékét a vagyonának. De pont Keynes mondta, hogy az infláció talán 1 millió emberből egy érti. Úgyhogy...
Igen. De és mi a helyzet a narancspirulával most, hogyha már ide eljutottunk, vissza fogunk térni, mert nagyon érdekelnek a hagyományos lehetőségek is. Igen. De hát nem hagyhatom ki nyilván itt ezen a ponton ezt a kérdést, hogy a bitcoin mindenre megoldást nyújthat.
Nem.
Eljutottunk.
Lehet, hogy most elvesztem a nézőidnek, aki vagy a hallgató, hogy 90%-et, nem erről van szó. Tehát értem én, hogy bitcoin, de azért a rákot nem gyógyítja. Tehát én mindenre már láttam, hogy erre meg arra megoldás a bitcoin. Hidd el nekem, hogy annyit mondanék, hogy tehát mindketten ugyanazt akarjuk. Ha az aranyban látod a jövőt, ha a bitcoinban, tehát egyetértünk azzal, hogy a fiat pénz a probléma, mindkettő anti-fiat, és nagyon szeretjük, hogy ezáltal is, hogy az emberek tanulnak a bitcoinról, vagy az aranyról, jobban megértik, hogy milyen a pénzügyi rendszer, mi a probléma a fiat pénzzel. És mind a ketten olyan pénzt szeretnénk, amit a kormányok nem tudnak manipulálni, nem tudnak korlátozni.
Ez így van.
Egyébként arra is kitérhetnénk, hogy a kormány tud nyomtatni egyébként. Tehát helytelenül szokták azt tanítani, hogy először állampapírt kell eladjon, és aztán abból a pénzből költekezzik.
Hát ez is már a marketing része.
Igen, igen, ez nem így van. De az a probléma, hogy ugye le akarjuk váltani azt a pénzügyi rendszert egy újra, eddig jó, de nem vesszük észre, hogy nem csak a pénzügyi rendszerben van a probléma, hanem velünk is, és a kormánnyal is ezáltal.
Hát ez egy nagyon jó mondat.
Bár igaz, hogy a fiat pénz eredendően alkalmasabb arra, hogy adósságot hozzunk létre, és növeljük a vagyoni különbségeket, de a probléma bennünk is van. Tehát teljesen mindegy, hogyha most a bitcoin terjedne el, vagy újra visszajön az arany, hogyha a jelenlegi kormányzati rendszerek vagy emberi tulajdonságokon nem változtatunk, akkor azt is félre fogják kezelni. Gondolok például arra, hogy ki ne szeretne ingyen pénzt kapni a kormánytól, igaz? Gyakorlatilag azt szavazzuk meg, aki több pénzt ígér nekünk. Lényegében erről szól. Senki nem teszi fel a kérdést, hogy de az a pénz honnan fog jönni? Ki fog azért megfizetni? Mindenki más fizessen meg érte, igaz?
Yeah.
Amíg így gondolkodunk, addig teljesen mindegy, hogy mi lesz a pénz. Mert addig korrupt lesz a rendszer. Ezért vagyok itt bele én is, bocsánat, hogy értem én, hogy bitcoin, de önmagába az nem megoldás, nem is az arany a megoldás, és a bitcoinnal kapcsolatban van néhány kérdésem. Remélem, hogy meg tudom ezeket beszélni veled, mert vagyok bitcoin maxi, és remélem, hogy tudsz tanítani. Van itt, nem tudom, fel tudok sorolni egy 10-15 kérdést, hogy mi a problémám vele. Igen.
Kezdjük. mi alapvetően mi a véleményed a bitcoinról? Gondolom, hogy olvastál róla sokat.
Igen, igen. Nagyon szeretem, nagyon tetszik, hogy létezik, tehát, és hogy a pénz magát egy új szintre emeli, úgymond az új technológia által. Bár igaz, azt is hozzátenném, hogy ennek megvan az előnye és a hátránya.
Mint mindennek.
Igen, mint mindennek. És mint vannak olyan dolgok is, amit a fejhez szoktak vágni, amivel nem értek egyet. Például az, hogy ugye a pénzmennyiségnek elasztikusnak kell lenni, és akkor a bitcoin az nagyon merev, ugye abból nem lesz sosem több, előre meghatározott, hogy milyen sebességgel, hogyan fogják létrehozni.
Így van, limitált kiadási.
Igen, és az arany az annyival jobb, hogy azt is ugye annak is véges a mennyisége, de azért termelnek belőle mondjuk 1,5%-kal többet évente, és akkor ez egy picit jobban változtatható. De mondom, a bitcoinnál ez nem egy rossz érv, mert ez egy olyan dolog, hogy ki dönti el, hogy mi az, hogy megfelelően elasztikus pénzmennyiség. Ezt nem neked kell eldönteni.
Hát igen, nekem, ez is relatív.
Hanem azt a piacnak kéne eldönteni.
Így van.
És azért ezt ne hozzuk fel a bitcoin védelmére, sem ellenére. Vagy hogy mondják. Tehát ellenében.
Aha.
Egyébként pedig úgy gondolom, hogy meg most például megyünk ugye, amit felszoktak hozni az arany ellen, hogy nagyon nagy a papír arany mennyisége. Igaz? Ez a stock to flow ratio, ez nagyon magas.
Igen, igen.
Még a bitcoinnál ilyen nincsen, azt megveszed, akkor az a tiéd. Igen. Na és ez a probléma, hogy most mindenki, hogy hát nem problémaként mondom, csak úgy mondom, hogy felmerült bennem ez a kételj, hogy most mindenki nagyon örül a bitcoin maxig, hogy lesznek ugye ezek a bitcoin ETF-ek. Ez nagyon pozitív.
Nem mondanám, hogy a bitcoin maxik annyira örülnek ennek. Sok bitcoin spekuláns örül.
De én azt mondom, hogy igen, én is kételkedem abban, mert sajnos benne van az emberi faktor, és ugye ugyanaz történik, mint az aranynál, hogy megvehetsz mostantól majd egy bitcoin ETF-et, de az pont azt jelenti, hogy a kulcsok nincsenek nálad, hanem csak egy papírdarabot tartasz a kezedben. Tehát megint csak...
Tehát adtunk a szarnak egy pofont, bocsánat a fogalmazásomért.
Még egyszer?
Tehát adtunk egy pofont a falnak gyakorlatilag.
Igen, igen, igen. Tehát fennáll a veszély, hogy akkor ebből is egyre több és több papír bitcoin lesz az aranyhoz. Na, tehát ezek is olyan kétségek, amit legalább azt mondanám, hogy érdemes arról beszélni, hogy a bitcoin jövője nem teljesen világos. Érted, hogy akarok fogalmazni, hogy nem akarom leírni, mert nyilván lehet, hogy ez lesz a jövő, csak nem vagyok biztos benne ebből és abból az okból. Aztán itt van, hogy pluszként szokták még emlegetni, hogy a nagy Wall Street-i bankok is beszállnak a bitcoin üzletbe, és akkor ezt úgy érezzük, mintha támogatnák a bitcoint, támogatnák a bitcoin jövőjét. De ez nem feltétlenül jó.
Ez is egyfajta, én ezt is egyfajta marketing fogásnak fogom fel, tehát nyilván a média, hogyha leír ilyen dolgokat, akkor amögött egy olyan szándékot vélek én felfedezni, amivel a bizalmat próbálják erősíteni, nyilván a kripto vagy bitcoin párti médiában dolgozók azáltal, hogy tudják, hogy az emberek jobban harapnak, úgymond Wall Street-i hívószavakra, mint bármi másra.
Igen, igen. Igen. De ha megnézed, akkor mikor figyeltek ezek a nagy bankok arra, hogy mi a te érdeked?
Hát soha az életben, tehát ez nem jó hír. Én sosem jó hírnek veszem, amikor igen. ilyeneket olvasok, maximum az adaptációban. Ez is egy lépés, de jó hírnek igen. távolról sem gondolom.
Igen, igen. Másrészt ott van az, hogy nagyon stabil a bitcoin, úgymond egy matematikai formula, ha így vesszük, viszont meg lehet változtatni egy hard forkkal, igaz? És az már valószínűleg úgy fog megtörténni, ami a Goldman Sachs feltételei szerint működik.
Tehát, volt már próbálkozás egy bitcoin hard forkra, ugye ebből jött
lehet,
létre lesz, a bitcoin cash.
Lehet.
Nem sikerült megdönteni.
Igen, lehet, hogy majd lesz, és hogyha ez egy ilyen nagy Wall Street-i banknak az érdeke mentén fog megtörténni, akkor mi van, hogyha például a proof of work koncepciót leváltják proof of stake-kel?
Hát igen, ezen már sokan gondolkodtak, jelen pillanatban ez nem realitás, igen. de bármikor előfordulhat.
Igen, igen, igen. Az egyik az árfolyam, hogy már 30 ezer dollár, már 50 ezer dollár, már x dollár, és akkor ez milyen jó. Ez nem jó ér szerintem a bitcoin mellett. Hiszen...
Biztos, hogy nem, egyetértek
ebben. A dollár vagy a forint önmagában egy ilyen lebegő értékillúzió. És hogyha afelé tendálunk, hogy majd mindennek az ára egyébként is bitcoinba fog árazódni, ugye, hiperbitcoinizáció, akárhogy is lesz, akkor teljesen mindegy, hogy éppen dollárban 10 000 vagy 15 vagy 50, neked csak gyűjtened kell folyamatosan a szatosikat, és akkor...
Hiszen nem lesz értékmérő.
Így van, tehát a mai értékmérő, érted, ez olyan, mintha most megméred, hogy én 190 centi vagyok, de a centi az egyre kisebb és kisebb, ahogy haladunk. Hasonlóan a dollár meg a forint értéke is egyre kisebb és kisebb, tehát a vagyonom, ahogy a magasságom nő így centibe nézve, hogyha egyre kisebb egy centiméter, úgy a vagyonom is. Azt hiszem, hogy gazdagabb vagyok, mert nagyobb számokat látok magam körül, többet ér a házam, de igazából ez csak egy illúzió.
Figyelj, ebben is egyetértek veled, de erről úgy vélekedem, hogy ez a hiperbitcoinizáció, tehát az adaptáció kezdeti lépései, amelyeken jelen pillanatban lépkedünk ezen az úton, hogy eljussunk valahova, ahova szeretnénk eljutni.
Igen, igen, nem tudjuk, hogy lesz a piac vége. Majd meghatározza, hogy akkor most tetszik-e neki, vagy nem. Mondjuk a kormányok nem biztos, hogy tudnak ezen tenni, de szerintem azért részben tudnak is. Tehát ugye szokták ezt mondani, hogy hát ha betiltják a bitcoint, attól még az lesz, meg akkor még jobban fogják szeretni, ahogyan az régen történt, nem tudom, az alkohollal, vagy bármivel. Részben igazad van, meg részben van internet, és részben de van internet, és az, hogy most mi beszélünk, és megosztok veled egy QR kódot, és rögtön átadok neked utalni, ezt nehéz kikerülni. De azért mégiscsak az állam tud legalizálni valamit, meg illegálissá tenni valamit, és ez nagyon befolyásolja azt, hogy mit, hogyan lehet használni, vagy ott van az, hogy te valójában nem bitcoinban fizetsz. Tehát ma is vannak, vehetek például aranyat bitcoinnal, még Teslát is vehetek bitcoinnal. De valójában azt nem bitcoinnal veszed meg, hanem ők a végén nem bitcoin kapnak, hanem dollárt vagy eurót.
Hát az elszámolás igen. általában, igen, igen. még
tehát
mindig
fiat valutában. Te bitcoint utalsz át, de azt a rendszer átkonvertálja fiat pénzre, és akkor lehet, hogy ezt az átkonvertálást, ezt meg tudják szüntetni, vagy nagyon-nagyon meg tudják nehezíteni, hogy konverzió legyen a fiat rendszerbe. És akkor ezzel ugye nyilván az adaptációja is nagyon tud csökkenni. De ezek vitatható dolgok, ahogy az is, hogy például ha aranyat veszel, akkor dollárban fizetsz érte leginkább, vagy hát a világ, de hogyha bitcoint vásárolsz, vagy bitcoinnal kereskedsz, akkor az leginkább stablecoinban történik, nem pedig dollárban. És akkor ebből következik ugye ez a Tether probléma. Biztosan a hallgatóid sokkal jobban tudják nálam, de meg nem tudom, mennyire kell belemenni ebbe a Tether problémába, de az a lényeg, hogy ennek is lehet hatása még a bitcoin árfolyamára, hogyha ez a buborék kipukkan, úgymond. Akkor például úgy gondolom, hogy nagyon jó eset lehet vásárolni bitcoint, de ez még szerintem hátra van.
Mire gondolod, hogy megoldást nyújthat a bitcoin? Van olyan, amire megoldást nyújthat? Szerinted?
Azért gondolkodom ezen, mert milyen olyan megoldás van, amit a fiat rendszerben nem lehetne megoldani, ha akarnánk, amit a bitcoin tud. Tehát értem, a technológiája más, de ugye éppen megyünk a CBDC felé, a Central Bank Digital Currency felé, vagy az aranyat is rá lehet rakni egy bitcoin rendszer, bocsánat, egy blokklánc rendszerre. Tehát önmagában a technológia az nagyon jó, és az más, mint a mai ugye, fiat rendszer, meg az, hogy az utalás egyben a tranzakció, és tehát ez nagyon jó, de nem tudom, hogy milyen olyan dolog van, amire igazán megoldás, amit ne lehetne megoldani a mai rendszerrel. Nem tudom, hogy...
Az inflációra mindenképpen megoldás.
De biztos, hogy benne? Biztos. Azért
deflációs kérdezem, monetáris rendszer.
Azért kérdezem, mert ugye mi akadályoz meg minket, hogyha majd hiperbitcoinizáció lesz, előre megyünk 20 évet mondjuk, és utána ugyanúgy, ahogyan az aranynál, ezt is egyre inkább elkezdik úgy használni, hogy fedezetlenül, vagy tehát töredék-tartalék rendszerben.
Hát figyelj, de ez egy hipotetikus kérdés nyilván.
Igen, tehát... Azért mondom, hogy miért ne lehetne ugyanúgy megcsinálni vele? Tehát biztos, hogy megoldás? Nem tudom azt.
A kód alapján lehetetlen megcsinálni azt, hogy fedezet nélkül, idézőjelben fedezet nélküli bitcoinok kerüljenek a piacra. Szerintem, ami fontos kérdés, és már említetted te is, igazából talán az összes rendszer alapvető kérdése.
Hogy ki az, aki?
Az emberi természet. Így van, az emberi természet, ez amit mondtál.
Így van, hogy, a mohóság, hogy... igen.
Nem is csak a mohóság, hanem ez legalábbis az én véleményem, hogy a bitcoin, vagy bármilyen decentralizált rendszer azt feltételezi, hogy mindenki felelősséget vállal önmagáért. Tehát nincsen ott egy állam, nincsen ott egy olyan felsőbb hatalom, aki hátországot nyújt idézőjelben, illetve nincsen meg az a fajta szociális védőrendszer, ami az olyan embereket, akik kisebb felelősséget vállalnak mondjuk a saját életükért, ringatózhatnak ebben a bizonyos szociális hálóban. Igen. Egy bitcoin alapú rendszernél ez teljesen elképzelhetetlen, tehát amikor nincsenek közvetítők, és ugye ezért ez egy sokkal tágabb, sokkal komplexebb gondolatmenet, mint csak maga a pénzrendszer. Mert egy ilyen decentralizált rendszerrel, ugye itt az élet más területére is kinyúlnak ezek a kis csápok a felelősségvállalás értelmében.
Amit most nagyon nem tehát csinálunk.
Igen, és ezt az elmúlt, hát nem is tudom hány évet mondjak, talán mondhatok 50-100 évet, egyre jobban elkényelmesedtünk, ha az egészségügyet, az oktatást, a pénzügyeket, bármilyen olyan társadalmi problémát nézek, ami jelen pillanatban nagyon-nagyon súlyosan esik latba. Tehát, hogy egy olyan fajta változásra lenne szükség össztársadalmi szinten, ami nem tudom, hogy lehetséges. Tehát nagyon szkeptikus vagyok ezzel kapcsolatosan, hogy az emberek kiálljanak magukért, és eleve ott kezdődik ez az egész, hogy hajlandóak legyenek megérteni a pénzügyi rendszert, és lehet újra mutogatni mindig az éppen aktuális kormányra, a különböző politikák meghatározásában, mint például az oktatás politikai is, hogy mert nem tanítanak meg nekünk ilyen-olyan dolgokat, de hogy ez is a felelősségvállalással kezdődik. Tehát mondhatom én ezt úgy, hogy itt van nekünk az internet, ahol mindent is meg lehet találni, tehát hogy kezünkbe vehetnénk a sorsunkat, és elkezdhetnénk ezt a fajta öngondoskodást, ami nem feltétlenül anyagi értelemben értendő, hanem minden szinten az életünkben. Én nem látok erre reális esélyt, és nem vagyok pessimista egyáltalán, meg emberbarát vagyok, tehát nem is ez nem egyfajta arrogancia részemről, de hogy nagyon rossz a helyzet.
Igen, egyetértek. És most, ahogy miközben beszéltél, például az pozitívum a bitcoin mellett, hogy ha bitcoin lenne a rendszer, egyszerűen a bankoknál be lehetne programozni, hogy mondjuk a betéteiknél, nem tudom, maximum 10-szer annyi hitelt helyezhetnek ki. Mert egyszerűen a programozás nem engedi meg, hogy több legyen.
Hát sőt, hát ha bitcoin lenne a rendszer, akkor bankokra sem lenne szükség.
Értem, hogy miért mondod ezt, de azért kell egy átmenet a realisztikus
világban. Nyilván.
Tehát ez mindenképpen tetszik, de megint csak ugye kihatározza meg, hogy mi legyen ez a limit. És most is ugye a bankrendszer, a központi bankok megmondják, hogy mennyire ez a limit, éppen most nulla. Tehát abszolút semmilyen betét nem kell ahhoz, hogy a bankok létre tudjanak hozni, akármennyi pénzt, ha akarnak. Tehát ez...
Az előbb említetted egyébként, bocsánat, hogy közbevágok, mint mindig, szóval az előbb említetted a CBDC-ket.
Ajjajjajjajjaj.
Mi a véleményed a CBDC-kről? Egy támadásnak tekinted, vagy pedig egy megmentésnek a
ránk
felettünk lévők részéről? Igen, ránk.
Hát, nem tudom, hogy...
Ez sem egy szimpla téma.
Kezdjük onnan, hogy te kérted valaha is, hogy legyen ilyen CBDC?
Hát nem igazán emlékszem rá.
És senkit nem tudok mondani, aki kérte. Hát ez egyszerűen, ez tőlük jön felülről, és ez valószínűleg az államnak a célját fogja szolgálni, tehát nekik ez az álom, hogy teljes megfigyelés.
Álom állapot.
Legyen, igen. Uh-huh. Megvannak az előnyei, azokkal fogják reklámozni, de fennáll a veszély, fogalmazzunk úgy, hogy egyszer csak, akár valamilyen okból, ugye, legyen ez a klíma, legyen ez pénzügyi rendszer stabilitással, legyen ez akármi, hogy egyre inkább apránként, ugye, ahogy ezt szokták, egyre inkább ők mondják meg, hogy ebből mit vehetsz, hogyan mennyit vehetsz, milyen lesz a kamatszinted, stb. Tehát félek tőle, hogy ez nagyon jól és pozitívan lesz bevezetve, és tényleg a mai mondjuk euró rendszer mellett lesz ez az új euró, de aztán egyre inkább ki fogják venni alól oda a széket. Ennek nagy az esélye. Fogalmazzunk így. Igaz?
Igaz. Nem is tudom, hogy mit mondjak, megmondom őszintén.
Ez a veszély valós.
Igen, ez a veszély ez komoly. Abszolút nem látom azt, hogy megfelelő felvilágosítás folyna, hiszen miért is folyna.
Igen. Tehát nagyon jó. Megvannak az előnyei tényleg, meg hogy programozható, meg tehát innovatív. rendben van, de ugye megint csak oldaljuk adunk ki, hogy akkor ennek a ledgere az a központi banknál van, tehát nem a, uh-huh. egy más...
Nem a, egy publikus
igen,
valami.
Igen. És ez egy önentitás, ez a központi bank, akinek nem kell profitot termelni. És
szabadon garázdálkodhat, mondjuk így. Mondjuk
igen,
ki.
Igen.
Na beszéljünk egy kicsit, ahogy a felvezetőben is mondtam, a hagyományos befektetésekről. Te, amikor javasolsz dolgokat embereknek, vagy beszélgetsz, inkább így fogalmazok, pénzügyi befektetésekről emberekkel, akkor mennyire gyakran kerül szóba például a bitcoin befektetés? Hát megkérdezem nyilván, meg kell kérdeznem, hogy te mennyire javasolod, vagy mennyire ellenzed, hogy az emberek ilyen szinten diverzifikálják a portfóliójukat. Illetve mik azok azok a hotspotok jelenleg, amik ajánlatosak, hogy így fogalmazok.
Befektetni? Mi a legjobb befektetés? Jó, nem nagyon szoktam olyanokkal találkozni, akik sokat kérdeznek erről. Ez lehet, hogy eleve az, hogy mennyire beszélek én is róla, olyan emberek találnak meg, akik leginkább, hogyha nagyon sokat beszélsz a kertészkedésről, akkor azok az emberek fognak megtalálni, akiket a kertészkedésre. Szóval én kevésbé találkozom ilyenekkel, ezért azt tudom mondani, hogy nekem ez nem befektetés, hanem inkább spekuláció. Egyrészt a bitcoin nagyon jó, és nagyon remek neki, hogy az adaptációja fejlődik, és hogy ugye neki van ez a legnagyobb hálózati hatása. De, de a kriptó, mint aggregát, az nem véges. Tehát csinálhatsz bitcoin kettőt. Értem én, hogy annak a hálózati hatása nagyon kicsi lesz elsőre, de honnan tudod, hogy nem fog megváltozni? Vagy hogy most éppen a bitcoin... Kicsit, tehát nekem ez a problémám a bitcoinnal még, hogy először azt mondták, hogy ebből lesz az új pénz. Aztán utána inkább csak egy tartalékeszköz. Most megint azt látjuk benne, hogy ebből lesz az új pénz. Egy kicsit még nem derült ki számomra, hogy... Tehát még szeretnék tanulni, nem tudom, hogy te hogy látod ezeket a dolgokat, ezért nyitott az örülök, ha meg tudod válaszolni. Tehát nekem visszatérve az eredeti kérdésedre, nekem ez inkább spekuláció most még. Nem azt mondom, hogy... Tehát, sőt, azt mondom, hogy az ára feje fog menni. Tehát ez rendben is van, de attól még spekuláció. Úgyhogy én a vagyonom nagy részét nem ebbe tartanám, de az, hogy az ember 1-2% kriptó felé tekint, azzal nincsen semmi problémám.
A többi befektetés miért nem spekuláció?
Hát ugye ez a kérdés, hogy mitől spekuláció, mitől befektetés, a befektetés, ez mindenkinek más és más, de alapvetően, ha tudod értékelni valamilyen modell alapján az értékét, tehát meg tudod nézni az értékét az árához képest, akkor már közelebb kerülsz ahhoz, hogy mi az a befektetés, vagy mi nem. A bitcoinnál én nem tudom, hogy milyen árfolyamnak kéne lennie. Érted, mit akarok mondani?
Értem, hogy mit akarsz mondani, és erre az én válaszom, vagy az én véleményem az, hogy és ezt már mondtam neked, hogy én sohasem tekintettem a bitcoinra befektetésként. Tehát számomra ez nem egy befektetési eszköz.
Igen, igen.
Engem jobban megfogott a bitcoin filozófiája.
Az a rendben is van, igen.
Nyilván éppen a napokban volt ugye a bitcoin fehér könyve 15 éves, ami... Egy szemszögből sok idő, viszont mondjuk egy pénztörténet értékelés szempontjából pedig egy másodperc.
Igen, hát az arannyal szemben, aminek 5000 éves vagy.
Így van, így van. Tehát, hogy ezt eldönteni, ezt a vitát, hogy ez most pénz, monetáris rendszer, értékmegőrző eszköz, vagy mi a kutya füle, mindegyik. Lehet mindegyik, és lehet semmelyik. De hogy igazából itt részemről az elköteleződés, az nem a befektetés hangsúlyon van,
hanem
magán az eszmén. Igen,
azt megértem,
És nyilván én sem gondolom magamról azt, hogy kész vagyok, jó, elolvastam 5 könyvet, és akkor én most mindent tudok, hanem ez egy folyamatos tanulási folyamat, igen. És nyilván az idővel, ahogy haladunk előre, sok bitcoiner is megváltoztatja a véleményét. Persze ez nem egy pejoratív értelemben vett változtatás, hanem nyilván a körülmények is változtatják a szituációt, és folyamatosan megyünk, haladunk előre, lejjebb és lejjebb a nyúl üregébe, ahogy mondani szokták.
Igen. Igen. Valahogy így. Valahogy így, igen.
De még egyszer mondom neked, számomra ez a legfontosabb aspektusa, a decentralizáció, a technológia. Igen. Az is lehet hátráltatója, hogy a digitalizáció foka mennyire, illetve a digitalizáció maga mennyire képes behatolni az egyes emberek életébe. Tehát ugye azt látjuk, hogy amikor elkezdtek megjelenni a bankkártyák, az internet, a különböző fizetési rendszerek, a különböző mobiltelefon applikációk, ugye, amiket fizetésre lehet használni, a világ bizonyos részein még ez is meghaladja sok ember képességét, hogy magabiztosan kezeljenek ilyen applikációkat. Tehát nyilván azt sokan tudják, aki már volt mondjuk Bitcoin közelében, hogy sokat javult a helyzet, de még mindig nem nyújt egy olyan felhasználó barát élményt, mint mondjuk egy Revolut, vagy egy bármilyen applikáció, ami könnyen kezelhető. Ez a Bitcoinról nem mondható el, mondjuk egy Lightning fizetésről. Persze ez is relatív, ha használod napi szinten tök egyszerű, ha nem használod, akkor meg kell tanulnod.
Igen, ezt is.
De hogy az alapkiindulás, az embere, amire ugye mindig visszakanyarodunk, hogy beszéltünk itt politikai rendszerekről, meg döntéshozókról és a többiről, de hogy ahogy te is mondtad a kulcsszót, a CBDC egy felülről jövő valami, a fiat rendszer is egy felülről jövő valami, a Bitcoin egy alulról jövő szerveződés, ami számomra reményt mutat arra, hogy kitörjünk ebből az elnyomott létből, és nyilván ennek is több értelmezése van, mondhatjuk, vagy nevethet valaki ezen a kijelentésen, hogy itt ülünk az európai luxusban idézőjelben, nyilván ez is viszonyítás kérdés, és ki akarunk törni a nyomorból, de hogy mégiscsak, hogyha ezt emberileg szemlélem, akkor valószínűleg mindenki érzi a modernkori nyomornak a jeleit magán, hogy azért, mondhatok ilyen kliséket, hogy azért dolgozunk, hogy dolgozhassunk, azért kellünk föl, hogy végül nyomjuk ugyanazt a napunkat, és a bankok fogságában minél több hitelt vegyél fel, halálodig tör lesz, és a nyugdíjrendszer, tehát hogy nagyon komplex.
Igen. Igen. És ugye ne felejtsük el azt a törekvést, hogy nem lesz semmi, és boldog leszel, ugye, most ebben nem biztos, hogy bele kell már menni, de abszolút egyetértek veled, tehát eleve ott van az, hogy a fiat rendszerben van 160 deviza, teljesen felesleges ennyi deviza. Vagy ha észreveszed, hogy a fiat pénz maga az az eszköz, az a mechanizmus, amivel az állam ellopja a vagyonod, akkor már is, és ezeket jól megérted, akkor utána már is elkezdett keresni az alternatívát. Tehát ez a teljes.
Igen, és ugye még egy nagyon fontos mondat, amit még hadd mondjak el, hogy ugye ezt te is említetted, hogy a jelenlegi rendszer ugye a megtakarításokra kellene, hogy alapozzon, de hogy a Bitcoin ugye erre is ösztönöz, tehát hogyha van egy Bitcoin a kezedben,
igen,
bármennyi Bitcoin, nem feltétlenül egy Bitcoin, akkor az sohasem arra fog téged ösztönözni, hogy te attól gyorsan szabadulj, te azt elköltsd, pontosan az árfolyama miatt, hogy az emberek arra várnak, hogy hú, majd felmegy, nem költöm el, őrzöm, de hogy ez, pontosan ez ösztökél a megtakarításra, és ténylegesen gondolkodni készteti az embert arra, hogy okés, erre a 26. kenyérpirítóra biztos, hogy szükségem van, ezt a pulóvert még biztos, hogy meg akarom venni, és még sorolhatnám. Tehát, hogy vannak olyan faktorok, amik azért számomra sokkal jobban meggyőzőek, és a Bitcoin mellé állítanak, mint a hagyományos pénzügyi rendszer mellé.
Egyetértek veled, és teljesen mindegy, hogy az ember milyen úton jut el idáig, hogy pénzügyileg is tudatosabb legyen. Legyen tudatosabb, mert különben nem lesz változás. Pont ezt használják ki.
Így van.
Tehát igen, ahogy ezzel egyet tudok érteni.
Szóval mit gondolsz, mi a legjobb befektetési? És most nyilván nem azt várom tőled, hogy azt mondd, hogy na, figyeljetek, akkor most mindenki vegyen, mit tudom én, milyen részvényt, vagy állampapírt. De hogy mégis mi számodra a fény a jelenlegi éjszakában, ezen az éjszakán?
Van ilyen, meg azt is el tudom mondani, hogy mi az, amit nagyon nem szeretek, és ma nagyon szeretek.
Na.
De ha megkérdezed, hogy mi a legjobb befektetés, akkor azt tudnám kérdezni, hogy melyik a legfinomabb étel, melyik a legjobb póz. Ugye ez kinek mi? Tehát nincsen ilyen, nem lehet mondani ilyet, nem is szabad egyébként, de de hogyha én elképzelem a jövőt, vagy a legnagyobb meggyőződésem mik felé irányul, akkor azt tudnám mondani, hogy rövid távra nagyon szeretem az állampapírt, hogyha nem tudsz mit kezdeni magaddal, mert semmi tudásod nincsen. A hosszú távra viszont a lehető, az egyik legrosszabb az állampapír, hiszen ez a biztos bukó, főleg mostanában, amikor kezdenek kialakulni ezek a külső adósságválságok, a nagy ciklus végén. Ezeket 2021 eleje óta mondom leginkább, hogy ugye inflációs évtizedet képzelek el inkább. Ugye ez hullámokban történik, nem egyenes vonalban, ahogy mondtuk az elején, de nincs nagyon más megoldás. Valaminek engedni kell, úgyhogy az állampapír az nem valami kedvencem, hogy így fogalmazzak finoman. Tehát pénzügyi represszió van, ezt el kell fogadnunk, és már évek óta csinálják velünk. Egyébként pedig azt mondanám, hogy vannak most is nagyon kedvenc szektorok, mint az S&P 500-nak a technológiai részvényei, ugye Apple, Microsoft, Nvidia, stb. Most is megvan az a narratíve, hogy na, ezek lesznek a jövők, és sosem mennek tönkre, és ezt kell venni, és aki nem veszi, az lemarad, és kimarad, és ezek halhatatlanok, de azt is tudjuk, hogy mindig ezek a narratívák tévesek végül, bár tovább mehet a piac, mint amit te bírod tőkével, ugye?
Szuflával. Igen,
de azt mondanám, hogy lehet, hogy továbbra is megverik az indexet ezek a részvények, még akkor is, hogyha most már tényleg extrém részét teszik ki a piacnak és egyebek, és akkor ezek után alapvetően nem szokott jó időszak jönni. De tegyük fel, hogy így is lesz, kockázati alapon nézve, akkor se veszed meg ezeket, mert egyszerűen az esély kicsi, hogy tényleg túl fog teljesíteni hosszú távon ezután.
Ja.
Tehát vannak ilyen részek. Én azt mondanám, hogy nagyon jó befektetés a saját magad oktatása, azt senki nem veti el tőled, és nekem, én tudom, hogy milyen hatással volt rám az, hogy pénzügyileg kicsit jobban átlátom a helyzetet, rendbe tudom tenni, nem hagyom magam átverni, lehúzni a bankok által, stb. Úgyhogy ez nagyon jó, tehát én azt mondanám, hogy ennél jobbat nem tudok, de mivel főleg inflációsabb időszakra számítok legnagyobb eséllyel legalábbis, ezért meg tudom, hogy a ciklusban hol tartunk, ezért egy kis rész aranyat tartanék, vagy hát nemesfémet. Egyébként a portfólió nagy részét egy átlagembernek ETF lusta portfólió alapon kéne befektetni. Ezt nagyon gyorsan, könnyen, akár néhány óra alatt meg tudod tanulni, hogyan kell. Tehát ezt én is kiveséztem. Ez szerintem, ha valaki akarja, ezt tényleg megtanulhatja, és ezzel le tudja győzni a profi alapkezelő 95%-át. Egyébként pedig a jövőre nézve az energiaszektort nagyon szeretem, és a természeti erőforrásokat. Tehát főleg a politikusok butasága miatt, ugye az energiaszektor, nagyon keveset fektetünk olajba, gázba, ilyesmikre. Háborúzunk, ami mind inflációs természetű, mind energia hozzáférés szempontjából kaotikus lesz, ezért az energiaszektor, ha megnézed, 2021-ben kezdtem ezt elmondani, meg azt is, hogy nézd meg az S&P 500-on belül az energiaszektor, milyen pici részét teszi már ki ennek az egész piacnak, és ilyenek után mindig felével is szokott jönni, és akkor ezt csinálja, és még mindig pozitív vagyok rá. És akkor látom azt, hogy az elmúlt években sokat foglalkoztam természeti erőforrásokkal. Nem csak a nemes fémekkel, hanem a különböző fémek, réz, ilyesmik is.
Tehát ez árutőzsde gyakorlatilag, igaz?
Igen, urán. Ugye az uránról is volt egy videóm, talán idén korábban, hogyha csak megvetted volna azokat a részvényeket 5-6 hónappal ezelőtt, nem tudom, akkor már nem is tudom, milyen pluszban lennél 50%. De az uránt 2020 végén kezdtük el mi vásárolni itt a klubban, a Patreonon, és volt egy felívelő időszak, most utána volt egy pihenés, és most megint bika piac folytatódik, és még mindig nem adtam el a részvényeket, mert még mindig további emelkedést vár.
Ez nagyon érdekes, ennek után fog nézni, sőt, kötelességem pécsiként, ugye Pécs nagy urán lelőhely.
A másik a rész például, tehát előre lehet vetíteni, hogy, hogy ugye, vagy tudod, ha tanulsz erről, mint én, vagy én a legjobb konferenciákra járok a világon, hogy, hogy a legjobb tudást tudjam elhozni, hogy az elmúlt évtizedekben nem nagyon fektettünk be ebbe a szektorba, ezért elmaradtak a beruházások, a fejlesztések, nagyon nehéz bányát nyitni, miközben a világon rengeteg ember kerül ki a szegénységből, Afrikában, Kínában, Indiában, Kínában most már kevésbé van lakosság boom, de a többi helyen azért igen, és ezeknek mind erőforrások kellenek, fémek kellenek, és látod, hogy részből nem lesz elég kapacitás, nem lesz elég kínálat néhány év múlvától kezdve. Tehát már most...
Igen, és hogy a tech-ipar számára ez rendkívül fontos.
Igen, igen, igen. És még akkor nem is beszéltünk arról, hogy még zöldülni akarunk, új, rengeteg akkumulátor kell, egyszerűen nem lesz hozzá elég fém. És hogy már most megvesszük ezeket a fémeket, már most fektetünk azok ilyen részvényekbe, amik ezt ki fogják tudni használni. Tehát ott vagyunk már, ahova a korong menni fog, ugye, ahogy Gressz kimondta. Úgyhogy ilyen dolgokban tudok segíteni, vagy amit még mondtam, hogy ha recessziósabb időszak jön, ami valószínűleg jön, akkor a védelmi szektor az jól szokott szerepelni, és látod, most már háborúk vannak, egyebek vannak, úgyhogy ilyenek, és akkor most még beszélhetnénk arról, tehát ezekből azért már az ember össze tud állítani egy portfóliót, tehát lusta portfólió, védelem, ugye biztosítás, az nem szabad elfelejteni, és akkor tehát pozitívan tekintek a világra fejlődési szempontból, tovább megy a világ, de ez is hullámokban történik. Most éppen egy nehezebb időszak előtt állunk, amikor meg kell küzdeni az adósságokkal, a félrement beruházásokkal, meg az idióta kormányokkal, de egyébként a világ fejlődése nem fog leállni, tehát ha a recesszió is lesz, az is részben csak tudja eltolni ezeknek a fémeknek a hiányát, vagy a recesszió sem olyan lesz, hogy na akkor minden leáll és megyünk a barlangba, hanem például a technológia terén van olyan rész, ami szerintem tovább fog fejlődni, mint például az internet és az ahhoz szükséges új infrastruktúra. Tehát
hát igen, benne is vagyunk ebben.
Van nekem egy kedvenc spekulatív részvényem a technológiai szektorból, ami szerintem nagyon jól fog szerepelni. Ez fogja adni majd az új technológiát az adatközpontoknak a tovább fejlődéséhez. Tehát ilyenekbe fektetek én, így építem össze a portfóliót, én ezt tudnám mondani, hogy az embernek tanulni kell arról, hogy ő mit szeretne. Nyilván rövid távon más a helyzet, hosszú távon más a helyzet, de azt mondanám, hogy ezek a...
Önmagadon kívül nyilván te vagy az első, de milyen forrásokat javasolsz egyébként a tanuláshoz, amikből mondjuk te is tanultál, ha van ilyen?
Egyrészt a könyvek. Tehát rengeteget tanulhatsz a könyvekből, mert mégiscsak leül valaki, összefoglalja a legjobb gondolatait egy könyvbe, néha ezek túl hosszúak, az igaz, ki kell tölteni az oldalszámokat mondjuk, de azért mégis ezek nagyon sok tapasztalatot tudnak átadni, úgyhogy én is nem tudom, legalább egy 50-60 könyvet megtalálsz a Patreonon is, amit megkasz bagóért. Tehát ez egy nagyon jó forrás. A másik az a, és ez egyből a történelmet is tudja adni, történelmi hátteret, hogyha részvényekről szeretnéd tanulni, leginkább a cégek honlapjával kezdem, tehát nem mások véleményét veszem alapul, és aztán utána megnézem a sajátomat, hanem igyekszel te magad véleményt formálni, és aztán utána már megnézheted. Egyébként a konferenciák, az nekem is sok időt elvisz, tehát én igyekszem tényleg a konferenciákra járni, tehát leginkább amerikaiak mondjuk a konferenciák, de
igen, de ott van lehetőség eszmecserére, nem csak elolvasol egy könyvet, vagy megnézel egy videót,
hanem
kérdez felelek.
Ezeket mondanám a legfontosabb forrásoknak.
Péter, nagyon sok, tényleg, még rengeteg kérdést fel tudnék tenni, és lehet, hogy tényleg érdemes megfontolnunk egy második részt, mert nem veséztük még ki megfelelően szerintem a dolgokat, de ez most egynek mindenféleképpen nagyon jó volt, és hasznos is, és nagyon szépen köszönöm ezt a beszélgetést.
Örülök,
és szerintem hamarosan találkozunk.
Jó, legyen úgy. Vagy én megyek Máltára, vagy te jössz Hollandiába, vagy majd meg.
Bármi megtörténhet.
Igen, igen, akárhol.
Köszönöm szépen.
Hát, én köszönöm a lehetőséget, és mindenkinek a legjobbakat kívánok. Tanuljatok, iratkozzatok fel Katához.
És Péterhez is természetesen.
Ez volt a Bitcoin Kebab, a Bitcoin Bázis podcastja.